Imádkozzunk most. Úrunk, hálát adunk neked azért, hogy mi is áthatjuk és magasztalhatjuk a nevedet. Mint ahogy olyan sokan az előttünk járt nemzedékek tagjai közül az évszázadok és évezredek során. És amikor arra gondolunk, hogy mi is áthatjuk és magasztalhatjuk, dicsérhetjük a nevedet, akkor gondolatainkban, visszatekintve a múltba, eszünkbe jut, hogy hányszor milyen nagy veszedelmet, üldöztetést, gyötrettetést, sőt halált jelentett, hogyha valaki áldotta és magasztalta a te nevedet. Mi pedig, amikor ezt tesszük, teljes kényelemben, biztonságban mondhatjuk ki a nevedet, imádkozhatunk és énekelhetünk, és mégis talán éppen ezért nem is érezzük, hogy mindig olyan erőteljes volna mi részünkről ez az imádság, ez az ének, hiszen annyi minden mást ad még az élet, a mi életünk is, neved dicsérete mellé. Ezért arra kérünk, hogy erősíts bennünket újra és újra, hogyha kényelmesebb körülmények között is élhetünk, de mégis irántad való hűségünk ne gyengüljön meg, maradjunk hűségesek hozzád, és ahhoz az elhíváshoz, amelyet tőled kaptunk mi is ebben a körben is. Köszönjük, hogy együtt lehetünk ma reggel, és imádkozunk távol lévő testvéreinkért, akik dolgoznak vagy pihennek. Hadd legyünk mi mindannyian egyek a Szentlélek közösségében, a te szeretetedben, irántunk való irgalmadban. Amen. Tessék befáradni. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről az könyv 18. részéből, annak az első 6 verséből olvasom. Ezek után Pál eltávozott Aténből és Korintusba ment. Ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából, feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük, ezek ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban elleneszegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és azt mondta nekik, véretek a fejetekre szálljon vissza, én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Amen. Kedves testvéreim, mindenek előtt két korábbi utazás közben szerzett élményemet, vagy inkább tapasztalatomat hadd osszam meg a jelenlévőkkel. Az egyik az éppen 25 évvel ezelőtt történt, amikor a svájci testvér gyülekezetünkből az egyik lelkipásztor és az egyházközség elnöke eljött hozzánk Lovasberénybe, és nálunk töltöttek egy kis időt, és ennek során időt szakítottunk arra, hogy elvittem őket Debrecenbe a kétütemű motorral felszerelt kombi Wartburgommal, és útközben persze sok mindenről beszélgettünk. Többek között az is szóba került, hogy vajon milyen a lelkipásztori hivatásnak, a lelkipásztor személyének a társadalmi megbecsültsége is. Ahogy a szóba került, ők egészen egymás között ellamentáltak azon hosszasan, hogy milyen volt korábban, milyen most, vagy mi az oka ennek, és hát megegyeztek abban, hogy csökkent a lelkipásztori hivatásnak és a lelkipásztor személynek a társadalmi presztízse az ő országukban. Kicsit olyan idegenkedve hallgattam ezt az eszmecserét, mert én lelkész gyerekként Magyarországon felnőve körülbelül azt tapasztaltam, hogy emberszámba se nagyon veszik a lelkipásztort. Úgy egyrészt a kommunista pártfunkcionáriusok, a a mi falunkban, ahol én felnőttem, hivatalosan kötelesek voltak semmiben venni a lelkészt, de hát azért a társadalom egyéb rétegeiben sem volt, hát nem is tudom, presztízűnek sem nagyon lehet nevezni, tehát olyan nagy megbecsültsége a lelkipásztor hivatásnak, és a lelkipásztor személyének sem. Hát erről személyes tapasztalatokat is adtak nekem annak idején még gyerekkoromban. A másik élményem az mindössze 10 évvel ezelőtt, amikor dunamelyeki lelkészeknek a csoportjával többnapos utazáson vettünk részt, és a repülőgépen beszélgetettem egy még nálam is fiatalabb lelkipásztor kollégámmal, aki szintén lelkész gyermek, és felelevenítettük azokat a körülményeket, amiket gyermekkorunkban tapasztaltunk, hogy a szüleink hogyan végezhették a lelkészi szolgálatokat, hogyan hirdethették az evangéliumot, hogyan végezhették a gyülekezeti munkának a különböző ágait, és utána pedig összehasonlítottuk a saját időnkkel, tehát a 10 évvel ezelőttivel is. Miután persze felemlegettük, hogy sokat panaszkodtak akkor is a lelkipásztor testvéreink ilyen-olyan körülményekre, azért mégiscsak, ha őszinték akartunk akkor lenni 10 évvel ezelőtt, azt kellett mondanunk, hogy valójában nagyon jó körülmények között dolgozhatunk, lelkipásztorok, református lelkipásztorok Magyarországon, hiszen senki és semmi nem akadályoz bennünket abban, hogy hirdessük az evangéliumot gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, időseknek az élet minden területén. És amikor az igében, pedig a mai igében ezt a részt olvastuk, és ezt is szeretném kiemelni, hogy Pál apostol a saját egzisztenciáját tulajdonképpen feladva, vagy felfüggesztve azokra az adományokra hagyatkozza, amiket kapott az ő evangélista munkájának, apostoli szolgálatának a végzésére, teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, akkor eljut addig, vagy arra a pontra, amikor kénytelen, bár írásmagyarázat szerint ez ilyen jelképes mondat, de mégiscsak kijelenteni, hogy itt a vérkérdésről, élet és halál dolgáról van szó, és ezért mondja, hogy a véretek a ti fejetekre szálljon. Én mindent megtettem annak érdekében, Jézus evangéliumát hirdetve, hogy titeket a halálból az életre vezessenek. Ha ti ezt nem akarjátok, nem követitek az evangéliumot, nem követitek Jézust, akkor ti lássátok, ti vagytok a felelősek mindezért. És visszatérve az előbbiekre, meg hát az azóta tapasztaltakra is, valahogy az az ember érzése, hogy mintha mi azt gondolnánk, hogy a kereszténységünket elegendő megélnünk diszkusziókban, gálaműsorokon, internetes terekben, egymással elbeszélgetve, véleményeket úgy kedélyesen ütköztetve, és azt gondoljuk, hogy hát mi mindent megteszünk, ami rajtunk múlik, hiszen ezek között, a körülmények között körülbelül erre van lehetőségünk. És ebben az egyházunk állapotában, a saját állapotunkban én azt gondolom, hogy nagyon nem csak hogy kiózanító, de szinte riadót fújó Pál apostolnak ez a kijelentése, amit a zsinagóga népének mondott annak idején, hogy itt nem arról van szó, hogy ki tud ügyesebben érvelni, ki tud jobban vitázni, kinek milyen a meggyőző ereje, azokról is biztosan és nyilván szó volt, de nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy itt élet és halál kérdése van a középpontban. Az evangélium az mindig élet és halál kérdését feszegeti, jelentés, arra kér választ mindazoktól, akik hallják az evangéliumot, és nem lehet kevesebbel megelégedni. Nem lehet azt mondani, hogy jó, hát most ők győztek a vitában, majd holnap én leszek egy kicsit ügyesebb. Nem erről van szó, amikor a kereszténységről beszélünk, hanem arról, hogy akikhez küldött minket Jézus, azoknak az életéért küzdünk, mint ahogy küzdött mindig is az egyház. Ezért énekeltük az előbb az egyházért való könyörgést az énekesünkből, hogy ne hagyjon el bennünket ma sem az egyház ura, hanem jöjjön, hiszen ha megváltotta az ő népét, bennünket is, akkor hadd legyünk méltók mi is ő hozzán. És hát az előbb, ha már szóba hoztuk Pál apostolnak az egzisztenciát, hogy az egzisztenciáját azt feladta, és az evangélium hirdetésnek szentelte magát, bizony én azt gondolom, vagy hát így látom, hogy ma éppen ellentétes folyamat erőteljes egyházunkban, hiszen, és nem csak a lelki pásztorokra gondolok, tudjuk, hogy sokan elhagyják azt az elhívást, amit kaptak, gyülekezet szolgálatból átmennek más, biztosabb egzisztenciába, vagy elhagyják a gyülekezeteiket, akár anyagi kérdés, akár személyes kérdések miatt, de nem csak a lelki pásztorokról, hanem gyülekezetünk tagjairól is. Hogy amikor a kenyér kérdés, evangélium kérdése párhuzamosan egyidejűleg felvetődik, akkor bizony most már azt hiszem ott tartunk, hogy nem is kérdés, hogy az egzisztencia irányában mozdulnak el, és azért tesznek többet, mint hogy az evangélium hallgatásáért, hirdetéséért pláne áldozatot vállalnának. Márpedig, ahogyan a zsidókhoz írt levélben olvassuk, Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, az őről szóló evangélium is ugyanaz, annak a fontossága, annak a súlya semmit nem veszített az erejéből, ezért nekünk is, az egyházunknak is, nekünk személyesen is vissza kell térnünk ahhoz az apostoli példához, amit Pál apostol életében láthatunk, hogy ő bizony a legelső helyre helyezte az evangéliumnak az ügyét. Befejezésül még illusztrációként egy harmadik élményemet is egy özvegyel beszélgettem, nem olyan régen, aki elmondta a férje hát életútjáról, tudományos munkáról, hogy a paradicsom volt az ő tudományos munkásságnak a középpontjában. Minden tudott róla, könyveket írt, Amerikában is megjelent, nemzetközi csoportban is közmű szerkesztette, és nagyon jó volt hallgatni, de azért elgondolkoztam rajta, hogy ha valaki erre képes, hogy a paradicsom lesz az élete értelme, és arról mindent tud, és arról mindent tovább is ad, és tanítja az utána következő nemzedékeket róla, ami nagyon fontos dolog. Tehát, hogyha a paradicsomért képes az ember az egész életét feltenni erre, akkor vajon hogyan lehet az, hogy mi pedig nagyon sokszor nem bizonyulunk méltónak arra, hogy Jézus ügyére tegyük fel az egész életünket. Ez a mai ige. Én úgy értettem, erre bátorít és erre biztat bennünket. Amen. Imádkozzunk most. Úrunk Jézus Krisztusunk, hálát adunk neked azért, hogy értünk is meghaltál, mindent megtettél azért, hogy mi a halálból az életre juthassunk. Könyörgünk, segíts nekünk téged úgy követnünk, hogy ezt az örömhírt másoknak is szavakkal, tettekkel, életünkkel továbbadhassuk. Hiszen, ahogyan Korintusról mondtad, annak idején Pál apostolnak, hogy sok néped van neked ott, maradjon csak mégis munkálkodjon, mi is megérthetjük, meghallhatjuk nekünk szóló üzenetedet, a mi környezetünkben is sok néped van még, nekünk is, van tehát még tennivalunk, van az evangéliumért küzdenivalunk, és kérünk segíts, hogy ezért az ügyért, a te hívásodért mindent hátéptelsünk, ez lehessen a legfontosabb nekünk is. Köszönjük ígédnek az üzenetét, kérünk Urunk, áld meg további életünket. Amen. Imádkozunk az Úr imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.